Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Most következő epizódban Katarról beszélgettünk Kántor Bandi barátommal, nem csak azért, mert Katar a futball és egyéb más dolgok kapcsán egy kicsit most előtérbe került, hanem kíváncsiak voltunk arra, hogyha az ember a közel-kelet legnagyobb gázvagyonán ül, rengeteg bevétele van, a világ egyik leggazdagabb országa, akkor képes-e arra, hogy befolyást vásároljon magának, egyrészt ugye azzal, hogy körbefinanszírozza a közel-kelet radikális csoportjait, a muszlim testvériséget, a Hamaszt, de közben pedig egyben megvásárolt egy csomó céget, épületet nyugaton, és az amerikaiak és a NATO legnagyobb térségbeli katonai bázisává válik. Hogyan lehet Al Jazeera-szerű minőségi tévét működtetni egy olyan országban, ahol nincsen közben demokrácia és sajtószabadság? Lehetséges-e felhőkarcolókból egy kis New Yorkot építeni a Perzsőből közepére, ami igazából totál fenntarthatatlan? Szóval rengeteg ellentmondásos dolog van Katarral kapcsolatban. Ezt beszéltük meg Kántor Bandival, ez következik most.
A mai adás témájának Katart választottuk, az apropó pedig lényegében a Katar szerepe a gázai háborúban, illetve a diplomáciai felívelése ebben az egész ügyben. Nem is én választottam, hanem Pogácsa Zoli, és jól tippeltem az apropóra?
Abszolút, tehát most ugye itt a gázai konfliktusban Katar vastagon benne van, és hát régóta figyelem Katart, nyilván sokan, hiszen ugye a futball VB meg egyéb dolgok miatt Katar szem előtt van, jobban, mint korábban, de hogy így most egy kicsit utána olvastam ennek a Katar sztorinak, és úgy gondoltam, hogy érdemes erről beszélni, mert Katar rengeteg szempontból felívelőben van, és hogy majd szerintem ki fog derülni a beszélgetésből, ez egy tudatos stratégia Katartól, tehát ők igazából olyan ambíciókat dédelgetnek, amely egy ilyen regionális hatalmi státuszt implikál, és meg is van hozzá a pénzük, és szerintem érdemes arról beszélni, hogy ez egy lehetséges stratégia, tehát hogyha az embernek nagyon sok pénze van, azzal tud-e magának befolyást vásárolni a világpolitikában, vagy legalábbis a regionális politikában, és mik ennek a visszásságai, ezért gondoltam, hogy erről érdemes.
Nagyon jó téma. Ugye először a katari sztori a futball kapcsán jött, és az uniós botrány kapcsán, ami kirobbant a
mert hogy lefizetési mindenkit, botrány. Hogy szavazzon a Katarra, hogy ott legyen a világbajnokság.
De azért az mondjuk nagyon ritka szerintem, hogy az amerikai elnök felhívja ennek az országnak az emírjét, és megköszöni az erőfeszítéseit. Ugye úgy elősegítette a Hamász és Izrael közötti ideiglenes tűzszünetet, hát ennek most ugye azt látjuk, hogy így vége lesz, és nem sikerül a feleknek úgy megállapodni, hogy kellett volna. De minden esetre ezt a Tamim bin Hamad al-Thani sejket azért érdemes egy kicsit megkapargatni, hogy ő kicsoda, illetve gondolom ezt majd megteszette, de a nekem Katar akkor ütötte ki a biztosítékot, mondjuk így, amikor a National Geographicban olvastam egy nagyobb cikket arról, hogy ez az egész, hogy született ez az ország. Uh-huh. Tehát itt lényegében ilyen tevehajcsárok, meg ilyen birka pásztorok ücsörögtek a teljesen nomád sivatagi körülmények között, amikor is, és most nagyon pongyolán fogalmazok, kiderült, hogy a világ legnagyobb földgázkészletén ülnek. Hát ebből ugye lett egy csomó minden, megjelentek nagy cégek és stb. De hogy érdekes, hogy ez a pacák, ez a mostani sejk, ez a Tamim bin Hamad al-Thani, talán az a neve.
Igen. Ezt próbálnék párszor kimondani.
Igen, mert az előbb rosszat mondtam szerintem, de minden esetre Tamim bin Hamad al-Thani sejk, ő az első olyan, nem tudom hány generáció óta, aki nem pucs révén került a trónra. Igen. Az apja is a saját apjától az előtti emírtől úgy vette át a hatalmat, ez benne volt a National Geographic cikkben, hogy A pacák éppen valahol
nyaralt Svájcban.
Svájcban egy ilyen rehabilitációs klinikán igen. volt, amikor hirtelen már kiderült, hogy ne is jöjjön haza.
És ebből sok több ilyen volt, tehát hogy az egész dinasztiának ez a története, hogy hát tényleg az van, hogy szeretnek máshol nyaralni, és nyaralások alatt puccsolgatják meg egymást a családtagjai, ebből több ilyen van ebben a második világháború utáni történetben. És tényleg az a sztori, amit mondasz, hogy hát Katar, hát fogalmazzunk diplomatikusan, nem volt a világ közepe hosszú időn keresztül, még az öbölben is igazából, ugye ez az arab-perzsa öbön, amiről beszélünk, még ott is egy ilyen harmadhegedűs szerepet játszott, mert hát ugye mi volt fontos, ott a Tigris-Eufrátesz közös kifolyása az öbölre és az indiai óceán felé való jutása tulajdonképpen Bagdadnak és a közel-keletnek, az ugye a Shatt el-Arab nevű térség, az ott fontos volt, meg a Hormuzi szoros, ami ugye el tudja zárni ott a kereskedelmet. Ezek fontos helyek voltak. Igazából Katar az egy ilyen megálló hely volt, ahol ha valaki hajózott ott föl le a öbölben, akkor megállhatott egy kicsit pihenni, vagy itt amilyen vizet venni valami, de ezen kívül semmi különös. Elég komoly gyöngyhalászat volt, egyébként ez az egész öbölre jellemző. Nem tudom, hogy ezt eláruljuk-e itt a hallgatóknak, de vicces, hogy mi ketten beszélgetünk erről, mert az én gyerekkorom az Kuwaitban volt, a tegyekkor ott pedig Jemenben volt.
És volt egy jó része, igen.
Jó része, és azt nem tudom, hogy Jemenben volt-e gyöngyhalászat, de Kuwaitban igen. Tehát, hogy azon az oldalán az öbölnek ez a Kuwait, Bahrein, Katar, ott teljesen jellemző volt, hogy ha volt valaki gazdag, az azért volt gazdag, mert gyöngyhalászat volt, és hajóépítés.
Nem, a jemeniek nem voltak ilyen ügyesek, ő náluk nagyon híres kávétermesztés volt, mokka, az onnan származik, aztán ezt lezüllesztették rendkívüli módon, mert ugye a kat az jövedelmezőbb lett, a katlevél, úgyhogy lényegében már csak ilyen bemutatásra szánt mokka ültetvény van a városban is, mindenhol máshol kat ültetvény
tehát
van.
Tehát akkor az arab félszigetnek a déli részén ezek szerint már nem volt annyira jellemző ez a gyöngyhalászat.
A Vörös-tengeri rész az egy másik, igen.
Ott az öbölben ez volt. Tehát ha valaki tényleg gazdag volt, mert ugye alapján tényleg az volt, hogy tevekaravánok mentek egyik helyről a másikra, de hát ez nagyon kevés ember. Nagyon egyszerű épületek voltak, ilyen vályogszerűségből, nagyon kevés víz, nagyon kevés zöld.
Hát ez
nagyon...
Sivatag
és tenger, és az alapvetően nagyon kevés embernek adott igazából megélhetést. Tehát ezek a helyek, ezek picik voltak. Kuwait is, Bahrein is, Doha, épp hogy meg lehetett állni, épp hogy föl lehetett venni vizet, és ha az ember éppen nem gyöngykereskedelemben volt, akkor alapvetően nem sok keresnivalója volt arrafelé. Ennek ellenére azért persze legalább ez a térség, ez nyitott volt annyiban, hogy az indiai óceán felé volt kereskedelem, tehát India felé egészen Maláziáig, Afrika felé azért valamennyire voltak ezekkel a nagy hajókkal kereskedelem, tehát nem ugyanarról beszélünk, mint mondjuk Szaudi belső része, ami hát a sivatag mélysége és az ottani iszlám azért, ugye a wahhabita iszlám az sokkal elzártabb és konzervatívabb, és azért az ilyen Doha-Kuwait jellegű helyeken mindig volt egyfajta nyitottság a világ felé, és egy érdeklődés a külvilág irányában nem annyira az elzárkózás, és szerintem ez a mentalitás, ez kicsit magyaráz abból, amit Katar akar csinálni, és akkor tényleg az történik, hogy hát itt ugye volt itt minden, tehát szaudi hódítók, ottomán hódítók, portugál hódítók, holland hódítók, és hát elérkezünk a 19. században, amikor a britek alá tartozik, és aztán az első világ, most a második világháború előtt megtalálják ezt a, amiről beszéltél, hogy a világ legnagyobb gázmezője van.
Olaj is van sok, de hogy a gáz az tényleg a legnagyobb.
És ez nagyon fontos, hogy az összes többi öbölmenti országnál az olaj dominál, itt pedig a gáz, és ugye a gáznak az a története, hogy hát hosszú időn keresztül nem ismerték fel a gáznak a jelentőségét. Ha az ember olvassa az olaj történetéről, akkor ugye döbbenetesen tapasztalja, hogy hát ahol olajat hoznak a felszínre, ott gáz is felszínre kerül, és évtizedeken keresztül ezzel a gázzal nem csináltak semmit, hanem elégették. Tehát valószínűleg több gázt égettek el az öbölben az olajkitermelés kapcsán, mint amennyit azóta kitermeltek, valami döbbenetes környezetszennyezéshez tulajdonképpen, tehát hogy a klímaváltozáshoz ez is hozzájárult, hogy év évtizedeken keresztül az olajkutaknál égették a gázt, mert egy haszontalan mellékterméknek tartották, és csak nagyon...
Meg veszélyes volt, ugye jött ki, be kellett gyújtani, hogy az ott égjen el, nehogy robbanást legyen.
Őrlángok voltak. Amikor kiskoromban repültünk be Kuwaitba, éjszaka berepülni Kuwaitba, olyan volt, mintha egy ilyen gyertyákkal teri szobába landolt volna a repülő, mert rengeteg-rengeteg pici apró őrláng volt. És akkor...
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Ugye rájönnek, hogy hát a gázt hasznosítani kell, és hogy Katarban gáz a fő nyersanyag, és ugye ez érdekes módon még inkább az elmúlt 10 évben durrant be nagyon. Tehát korábban is Katar gazdag volt, de ha az ember megnézi, itt ugye körülbelül 300 ezer ember él. Tehát ugye a katari népesség maga az nem több, mint 300 ezer ember.
Ez jó is, hogy szóba hoztad, bocs, hogy megszakítalak, csak gondoltam, hogy szusszanjunk egyet, legyen egy rövid szünet, és akkor beszéljünk a népességváltozásról, mert szerintem az nagyon-nagyon sokat elárul, hogyha megnézzük a demográfiát. A témánk Katar ebben az adásban, főleg azért, mert jelentős szerepe van most diplomáciailag Katarnak abban a háborúban, ami a Gáza övezetben zajlik, és itt a népességről beszéltél. Ha megnézed a népességváltozást, döbbenetes, 1960 és 2017 között olyan változás, 1960-ban 47 ezer fő, egészen sokáig nem változott nagyon. 1990-ben ennek a tízszerese 470-480 ezer, és utána a tízes években indul el egy elképesztő robbanás. Most inkább a 3 millió közelében vannak, rengeteg bevándorló, rengeteg vendégmunkás dél-ázsiai országokból, és ezeknek az öme férfi, ami rendkívül módon fölborította ugye a nemek megoszlását.
És ugye ennek az a története, hogy amikor azt mondod, hogy még az 1960-as években csak olyan 47, mennyit mondtál?
Hát ilyen 50 ezer körül.
50 ezer körül népesség van, annak valószínűleg még a nagyobbik része katari volt, és csak a kisebbik része külföldi vendégmunkás, de gyakorlatilag mára az történik, hogy hát a katari népesség feldúzzat 300 ezerre, tehát hogy azért az is egy nagyon kis népesség, és hát a külföldi vendégmunkások száma meg ugye a 3 millióban az összes többi.
Igen, 88% fölött van Nepál, pakisztáni, indiai, Sri Lanka, Fülöp-szigetek.
Tudja, ez a világ egyik leggazdagabb országa, néha konkrétan a leggazdagabb, tehát verseng az ilyen Luxemburg, Szingapur, Brunei, ilyen országok szoktak még ott a legelején lenni, de azon kívül gyakorlatilag a leggazdagabbak listáján van, és ezek az emberek, ezek a katariak, ezek gyakorlatilag összevásárolták maguknak annak a térségnek a népességét, és hát ezek ugye férfiak főleg, hiszen építeni kell rengeteg épületet, de hát mit tudom én, egyiptomiak is vannak ott, tehát bárhonnan, ahonnan kicsit szegényebb országokból oda mennek, hát ez család nélkül férfiak, hogy ott kisegítsenek, de vannak filippino nők, akik mondjuk dadusnak mennek oda, stb. Tehát rengeteg fajta ember, akik gyakorlatilag kiszolgálják ezt a 300 ezer katarit, ebből áll a gazdaságuk, és ez egy hatalmas urbanizáció, és hát ez az egész az írtózatosan fenntarthatatlan, tehát hogy arról is beszéljünk egy kicsit, hogy ez az egész gyakorlatilag az ingyenes áramra épül, amit ugye a földből jövő gázzal tudnak termelni. Döbbenetesen fenntarthatatlan. A világ legnagyobb perfő üvegházhatású gázkibocsátása az Katarban van.
Hát ugye az éghajlat ez ennek tökéletesen az egyik okozója, hiszen éjszaka ilyen sivatagi hideg van, egyébként nyáron elképesztő forró, idő van, tehát folyamatosan légkondicionálni kell mindent, víz az nem nagyon van, tehát elő kell teremteni, oda kell vinni, és azt, amit felépítettek a nagyobb városokban, hát ugyan a metropolis jellegű új városokat látunk, mint amit az öböl mentén több helyen, tehát az valamiből meg kell termelni ennek az államellátását.
Mindenki Amerikát akar építeni, tehát ez már egy ideje a problémám, hogy hát New York, ez egy nyilván egy izgalmas hely, csak szerintem egy borzalmas blueprint arra, hogy a világ összes fejlődő országa mindenki New Yorkokat akar építeni. Tehát ugye Dubaj ott a térségben az etalon, de hát ugye a kínaiak is ilyen Shanghaiokat építettek korábban, a japánok is Tokióval, Kuala Lumpur, stb. Tehát bárki
is mini Dubajt akarunk.
Mini Dubaj, igen. Bárki egy kicsit meggazdagodik, annak azonnal bekattan, hogy ő oda egy ilyen New York-szerűséget akar, ami hát a létező legfenntarthatatlanabb épületforma, hiszen mondjuk ugye itt a 24. emeletre fölvinni a vizet, a liftet, stb., ezeket légkondicionálni, ezeket az épületeket, amik egész nap ki vannak téve a napnak.
Hát figyelj, vannak már fenntartható jellegű okos épületek, de hát...
Azok jelen... sem fenntarthatóak, csak kevésbé fenntarthatatlanok.
Lehet.
Amik azt mondják magukra, hogy okos épületek, azok azt jelenti, hogy mit tudom, egy kicsit elhúzza az automatizmus a rólót napközben, és kevesebb nap jön be, de hát az is elektronikus.
Na most az ingatlan fejlesztők neked fognak esni emiatt, de hát...
Nyugodtan, nincs igazából fenntartható épület, tehát a passzív házak, azok kis házak, egy magas épületet nem tudsz passzív házzá tenni. Na mindegy, szóval fenntarthatatlan. És akkor ugye az történik, hogy hát ezek írtózatosan meggazdagodnak, és egyébként az is, az még szögezzük le, hogy az utolsó 10 évben történt a többsége, tehát 2010-es adatokat néztem, ott még olyan 1,5 millió a népesség, és most 3 millió, tehát igen. Az utolsó 10 évben duplázódott meg gyakorlatilag. Ez egy exponenciális fejlődés, és ki tudja, hol van ennek a vége, és egy teljesen tudatos stratégia arra, hogy Katarból legyen egy regionális központ. Ugye nyilván ezt Dubaj is szeretné, Dubaj is erre játszott, hogy pénzügyi központ, kriptó, turizmus, ez az, és Katar is erre játszik. Én azért szeretem a kuwaitiakat, mert ők ezt sosem ambicionálták, ők tök jól megvannak azzal, hogy Kuwait az Kuwait, és nem játszanak ilyeneket. Ugye a szaudiak nem is tudnak, mert Szaudiban ez a wahhabita, a konzervativizmus, ez mindig is zártabbá teszi.
Hát de várjál, hát Katarban is sária törvény van, pártok nincsenek, de facto abszolút monarchia van az emirrel, és nagyon-nagyon vicces fun fact, a nyelvi megoszlásokat nézegettem, és azt láttam, hogy képzeld el, hogy 2012-ben Katar csatlakozott a frankofón országok szövetségéhez. Úgyhogy annyi külföldi ember van, hogy az egyik lingua franca, amit beszélnek, az a francia, és ezért tudtak csatlakozni, mert százalékos arányban...
Hát nekem az a sejtésem, hogy ez részben azért van, mert ugye itt óriási külföldi katonai jelenlét van. Tehát, gondoljunk bele, ha az ember a világ legnagyobb gázkincsén ül, és a teljes népessége 300 ezer ember, hát ez kb. Olyan, mint hogyha ilyen hatalmas gyémántokkal mászkálnék a belvárosban, Budapesten, és hát mondjuk nem tudnám megvédeni magamat. Tehát itt automatikusan jön egy olyan vágy a katari vezetés részéről, hogy valaki védjen már meg minket, mert nekünk sose lesz akkora hadseregünk. És ezt kiépítik a térség messze legnagyobb repülőterét, katonai repülőterét, ez az El Udeid nevű reptér, és van egy hatalmas kikötőjük is, ahova az amerikai hadsereg betelepül. Ez messze a 10 000 amerikai katona van Katarban. Ez messze a legnagyobb légi bázisa az Egyesült Államoknak a térségben, és messze a legnagyobb hajó bázisa, tehát flotta bázisa, és ezen felül még ott vannak a britek, és ezen felül még ott vannak a franciák. Uh-huh. Tehát az, hogy a franciák felé riszálják magukat, az szerintem nem kis részben azért van, mert francia repülőket vesznek, a franciák képzik az ő katonáikat, stb.
Aha, akkor ilyen lobby csatlakozás volt.
Én szerintem
volt,
ez egy, a franciák imádják, ha valaki azt mondja nekik, hogy ők egy világhatalom, és még fontosak, és számítanak, és szerintem ezt az érzést akarják a katariak megadni nekik, szóval, hogy ők megvédetik magukat gyakorlatilag jó pénzért a nyugatiakkal. Nyilván ezt csinálja Kuwait, meg Szaúd-Arábia szintén, tehát ugye a térségnek ebben van nagy hagyománya, hogy a nyugat védi őket. Miközben, és szerintem ez egykezd izgalmassá válni a történet, miközben egyébként, és ezt dobjuk már be mondjuk ennek a beszélgetésnek
cliffhangerként
a 15. percében, mert ez egy nagyon fontos dolog. Katar a muszlim testvériség nevű radikális iszlamista networknek, egy közel-keleti networkről beszélünk, az első számú támogatója, tehát ebből a rengeteg pénzből, miközben a nyugattal barátkoznak ezerfajta módon, nyugati várost építenek, majd beszélni fogunk arról, hogy nyugati befektetéseik vannak, stb. Közben ők a muszlim testvériségnek az első számú támogatói, és a muszlim testvériség kötelékébe tartozik a Hamas nevű terrorszervezet Gázában.
Nagyon klassz, hogy behoztad, akkor a cliffhanger mellé oda teszem a másikat, amikor ugye arról cikkezett a sajtó, hogy kik voltak a magyar miniszterelnök meghívottai itt Magyarországon, a nagy ünnepségeknél, az egyik, az az áltáni vagy álszáni, magyar átírásban ezzel is szokták írni, emír volt.
Igazából.
Hát igen, ugye TH, de azt azért átírják ugye TH-val is, meg ezzel is, tehát a katari emír.
Nézte a tűzijátékot a karmelitának.
És
a...
kivel beszélgetett közben?
Erdogánnal,
ahol megint csak érdekes ekonomiszt információk vannak arról, hogy Erdogán segíthette a Hamas finanszírozását különböző pénzügyi mahinációkkal.
Hát ez relatíve nyílt titok. Erdogán egyébként többször nyilatkozta, hogy szerint a Hamas nem terrorszervezet, hanem felszabadítási szervezet.
Na minden esetre ez egy izgalmas kis összekapcsolódás, ezzel folytatjuk, tehát Katar a témánk. Katarról beszélgetünk, és hát felvetettük itt a szünet előtt, hogy az egyik legnagyobb finanszírozója a Hamásznak Katar, és szó esett itt a török elnökről, Erdogánról is.
Igen, és hát ugye kössük ezt össze a gazdasággal, mert szerintem ez így kerek ez a történet. Ugye onnan van pénzük a katariaknak, onnan, hogy tőlük vesznek egyre többen gáz. Tehát például tavaly, amikor ugye az oroszok bementek Ukrajnába, és Európa le akart válni az orosz gázról, akkor az egyik legnagyobb kisegítője ebben a helyzetben Európának az Katar volt. Ugyan kiderült, hogy 22-23-ra már eladták a katariak a gázt, de 24-25-től kezdődően sok éves szerződéseket kötöttek Katarral, például a németek, Nyugat-Európa nagy része, tehát az egyik szereplő, aki a csepp folyós gázával belépett az orosz vezetékes gáz helyére, az Katar. És hát ugye Magyarország továbbra is valamiért kitart Oroszország mellett, de azért tavaly nyáron Orbán Viktor és Csányi Sándor elutaztak Katarba, ott tájékozódtak, utána, ahogy te is mondtad, meghívták a tűzijátékra a katari emírt, tehát hogy azért Magyarország is tájékozódik Katar felé, tehát úgy tűnik, hogy Katarnak a szerepe Európa gázellátásában, és ezért azt is tegyük hozzá, a britek már hagyományosan nagyon régen katari cseppfolyós gázt vesznek, ugye a brit északi-tengeri mezők azok kiapadóban vannak, és ezért vásárolják Katartól a cseppfolyós gázt. Tehát Európa ellátásában, valamint a kínaiak ellátásában is Katarnak óriási szerepe van, és ezt a pénzt forgatja vissza, és akkor itt nekem nagyon izgalmassá válik a történet, hogy hát egyrészt a saját modernizációjába, másrészt egyfajta nyugatoskodásba, tehát hogy ugye felhőkarcolók Al Jazeera, amiről érdemes beszélni, hogy megcsinálják az Al Jazeera televíziót, de közben, amit említettünk, ugye ennek a iszlám testvériség nevű networknek a támogatásába is, ami két dolog miatt fontos, és a Hamaszt említettük, de a közel-keleti térségben az iszlám testvériség az arab tavasznak volt tulajdonképpen az egyik nagy nyertese, tehát amikor a észak-afrikai országokban elkezdődtek ezek a forradalmak, akkor rendre kijött, hogy az egyik legerősebb politikai erő az pont az iszlám testvériség, amitől persze a térség uralkodói megijedtek, hogy ezek a katariak itt támogatják ezeket a hát ilyen kicsit ilyen szőrös, radikális, bizonytalan...
Hát felforgató elemeket,
akik ugye hát akkor majd mi lenne, hogyha Szaudiban is, vagy Kuwaitban.
Tipikus insurgency.
Igen, ilyen züllesztő alakokat támogatnak, és akkor blokád alá vették Katart, mert hogy a szaudiak és a öböl menti koalíció hosszú éveken keresztül blokád alá, az Katart lehet, mert ugye ez egy félsziget, és le lehet vágni őket könnyen, mert hogy attól féltek, hogyha a katariak túl sokáig támogatják ezt az iszlám testvériséget, és ugye ennek voltak sikerei, tehát például amikor ugye a Mubarakot buktatták Egyiptomban, akkor az első elnökük, ez a Morsi, ez konkrétan az iszlám testvériség kötelékébe tartozott, ugye őt buktatta aztán meg a Sisi, aki ma egy katonai vezetést visz Egyiptomban, de alapvetően bárhol máshol a Közel-Keleten megtörténhetett volna az, ami megtörtént Egyiptomban, hogy az egész térségben az uralkodókat megbuktathatták volna ezek.
Tehát van ez a kényes egyensúly, hogy miközben a nyugati országok nagy hadsereggel ott vannak, közben ugye ezt a radikális iszlám és hát iszlám testvériséget támogatja. Azt nyilatkozta szerintem Doha ezzel kapcsolatban, hogy ők nem azért nem marasztalták el például ezt a radikális iszlamista támadást, mert hogy nem akarták elveszteni a tárgyalóképes helyzetüket az iszlamisták körében.
Ha egy felszínes magyarázatot nézzünk, akkor ez lehet, és egyébként ugye említetted a beszélgetés elején, hogy Biden elnök megköszönte a katari emírnek a közbejárást, és ez egyébként rendszeresen történik, tehát Katar az elmúlt évtizedekben nagyon sok hasonló közvetítésben vett részt, Irán és a szaudiak, Irán és Nyugat, különböző közel-keleti ügyekben egyébként Katar közbejár, ami azért ez egy fura játék, mert regionális szereplőként nekem ez sokkal inkább az ilyen keverem-kavarom játék. Tehát ha ugyanezt Japán csinálja, akkor azt mondom, hogy egy külső szereplő jóindulatúan segít. De nekem Katar esetében sokkal inkább ez az ilyen izgága, befolyást kereső, minden lében kanál benyomáson van, és szerintem az egész stratégia erre épül, tehát hogyha azt vesszük, hogy
de miért több vasat tartani a tűzben, és akkor majd amelyik a nyertesként kijön, ahhoz jobban közeledni?
Szerintem, ha valaki meggazdagodik, akkor két dolgot csinálhat. Az egyik az, hogy nyugodtan ül a kis gazdagságán és éli az életét. Tehát mit tudom én, ilyen mondjuk Skandinávia, hogy nem akarnak különösebben részt venni, vagy mit tudom én, ilyen mondjuk a közepes fejlettség szintjén mondjuk Szlovákia, és akkor vannak azok az országok, amelyek ilyen azonnal mindenfajta ilyen befolyás, figyelem, hatalom és figyelem és ilyenek. Ugye ez mondjuk adott esetben egy Katar, vagy a közepes fejlettség szintjén mondjuk Magyarország és Lengyelország, akik különböző módon, de azonnal megpróbálják érvényesíteni és szereplővé tenni magukat, és nem csak egy unalmas országként beilleszkedni, vagy mit tudom én, ott ugyanott a térségben mondjuk Kuwaitot hoztam fel előbb. Kuwait senki nem akar közvetíteni, nem akar befolyást szerezni. De mit csinál Katar? Tehát, hogy az egész Al Jazeera, és azért erről beszéljünk két szót, az Al Jazeera, ez egy nyugati típusú televízió. Tehát, hogy ez a CNN-nek egy ilyen kopia, ahol...
Hát igen, a CNN-nek és a BBC-nek a... CNN-nek, de alapvetően BBC-nek, a CNN volt, azt hiszem, aki a nagy versenytársat akartak építeni, és egyébként a legelején megdöbbentő módon leszerződtettek egy csomó nagy sztár,
nyugati újságírókat. Engedték, hogy szabadon elemezzenek a igen. stúdióban. Tehát rendesen hozzák a híreket, rendesen elemeznek, egy idő után már arab is, nem csak...
Hát megjelent, igen. Erre indított egyébként a BBC külön egy arab adást.
Tehát
így
úgy érezték, hogy versenyben vannak, és ez az elején egy tök jó minőségű tévé volt. Miért csinál ilyet egy olyan ország, aminek egyébként a belső nyilvánossága nem ilyen? Tehát, hogy azért azt szögezzük le, hogy Katarban nincs demokrácia, és nincs olyan, hogy akkor nem tudom, szabadon kritizáljuk az emírt, a politikai hatalmat.
Hát nem, nincsen, hát nincsenek pártok, nincs választás. Pártok,
pontosan, tehát ez egy óriási visszásság önmagában, hogy kifelé csinálok egy ilyen tévét, ez egyetlen a térségben, globális szereplő, és befelé pedig ennek az ellentéte. Mert nyilván ez arról szól, hogy befolyásszerzés. Tehát ha én tudom használni ezt a... Ugye miért szereznek oligarchák újságokat? Nem azért, hogy mit írnak meg, hanem azért, hogy mit nem írnak meg. Tehát, hogy ezzel gyakorlatilag folyamatosan lehet fenyegetni a térség országait, hogyha nem tudom, nem azt csináljátok, amit mi akarunk, akkor majd az Al Jazeera szépen exponálja a ti mindenfajta csúnya ügyeiteket. Ugyanez a muszlim testvériség finanszírozása, ha ti itt nem úgy táncoltok, ahogy mi fütyülünk, ugye most ez a divatos kifejezés, akkor mi majd szépen megfinanszírozzuk a ti, hogy mondjam, underground ellenzéketeket, aki ugye a muszlim testvériség, és akkor majd azok szépen megpucsolnak titeket. És ugyanez, mondjuk vásárolunk egy csomó üzleti befolyást, tehát ugye a Katar fölvásárolt a fél London, tehát a londoni nagy bevásárlóközpontok, van a London legmagasabb épülete a Katari, aki futballcsapatokat vásárol.
Hát szponzorálnak, tehát a befolyásukat kiterjesztik, igen.
Üzleti befolyás, egy csomó nagy nemzetközi multiban is, média befolyás, és ez a finanszírozás, tehát szerintem ez egy kicsit arról szól, ez a Hamasz támogatása, meg általában a muszlim testvériségé, hogy hát ez egyrészt népszerűség, tehát a hétköznapi muszlim kisembernek ez nagyon népszerű, hogy ezek támogatják a palesztinok ügyét, meg támogatják az iszlám ügyét, és egyszer egy kártya, amit ki lehet játszani a regionális hatalmakkal, szemben nem véletlen, hogy a szaudiak megóroltak a katari emire és blokkád alá vonták, ahol egyébként kisegítette ki Erdogánt. Tehát említetted, hogy Erdogánnal
állt. Igen, ez fontos, és majd azért erről beszéljünk még, mert ennek tehát a pénzútját, hogyha követjük, akkor egy fontos helyszín Törökország ebből a szempontból, de vissza az Al Jazeera-ra, hogy ne legyen félreértés. Tehát a jó kezdet, ami számomra egyébként elég meglepő volt, amikor én először tapasztaltam, hogy van egy ilyen, és hát gondoltam, hogy na jó, hát egy propaganda adót sikerült összehozni, elkezdtem nézni, és ledöbbentem rajta, hogy milyen minőségű tudósítások, és nem propaganda anyagok voltak. Igen. Ez azóta egy kicsit azért elkopott ez a fény. Igen. A Freedom House 2022-es jelentésében bírálta a sajtószabadságot, és azt mondta, hogy a katari média egyáltalán nem szabad, és van egy csomó dolog, amiben elkaszálták őket, mit lehet, mit nem lehet a nyomtatott és nem nyomtatott sajtóban, és stb.
Igen, tehát az elején ez egy teljesen oké tévé volt, megdöbbent mindenki, hogy ilyet, hogy lehet egy ilyen autokráciában.
Sok pénzzel is.
Sok pénzzel, meg alapvetően ez volt a cél, hogy majd akkor ez egy ütőkártya. Ugye a törökökkel az a játék.
A törököket beszéljük meg a szünet után, szerintem. Úgyhogy tartunk egy kis szünetet. Alapvetően Katarról beszélgetünk, de azon belül arról, hogy például a Hamászt hogyan lehet finanszírozni, vagy kifinanszírozza, és hogy tehetik ezt meg. Itt került szóba Törökország, ezzel folytatjuk. Finanszírozásról, illetve Kataron keresztül a Hamász finanszírozásról van szó, legalábbis most ebben a blogban. Korábban beszéltünk arról, hogy maga Katar hogyan tudott ilyen gazdagságra szert tenni, és ugye az Economist is egy frissen megírt cikkben mutatja be azt, hogy lényegében Törökország legalábbis pénzügyileg a Hamász központja, és gyakorlatilag azt hiszem úgy fogalmaz, hogy nem is nagyon lehet felszámolni azt a pénzügyi struktúrát, amit létrehoztak, annyira áttételesen van megoldva legális cégeken keresztül.
Pénzügyileg lehet, hogy Törökország, de de facto a Hamasz központja az fizikailag Katar. Uh-huh. Tehát, hogy ugye azt is kevesen tudják, amikor ugye az izraeliek mennek be Gázába, és ugye arról van szó, hogy ott majd kifüstölik a Hamaszt. Ugye az ritkán kerül szóba, hogy a Hamasz vezetése az nem Gázában ül természetesen a többiekkel, akik ott ugye itt most szívnak, és írtózatos körülmények között vannak. A Hamasz vezetése az Katarban ül luxus körülmények között, mert a katariak egyébként miközben ugye az Egyesült Államoknak meg a nyugatiaknak hadiflotta, repülőgépbázist bocsátanak rendelkezésére, közben pedig ezzel párhuzamosan a Hamasznak a vezérkarát egy villában. Hallgattam egy beszélgetést egy nyugati újságíróval, aki kért egy interjút a Hamasz vezetőjétől, és hát egy katari, egy dohai villában találkoztak teljesen nyilvánosan, és azóta a Hamasznak a központja, de teljesen legálisan ott élnek és tőzsölnek, miközben a palesztinok meg ott szenvednek Gázában.
Hát de ez teljesen, tehát rímel arra, hogy egy NATO tagország Törökországban, hogy lehet az, hogy különböző komplex pénzügyi tranzakciókon keresztül ugye a Hamászhoz köthető cégek tisztára mossák a pénzüket török állami és önkormányzati beruházásokkal keresztül. Igen. Tehát ez
felfoghatatlan. Amikor a szaudiak karanténba tartották Katart, akkor nagyrészt úgy élte túl Katar, hogy a török cégek elkezdtek oda a kaját meg minden más szállítani. Tehát van egy nagyon erős kapcsolódás Katar és Erdogán között. ugye ne felejtsük el, hogy Erdogan pártja az egy iszlámista párt, és ugye amikor ez egy gyengébb párt volt, akkor nekik szükségük volt a katari támogatásra, hogy politikailag megerősödjenek Törökországon belül. Ma már azért eléggé, hogy mondjam, hegemon helyzetben van ott Erdogan, de korábban ez nem így volt. Az Atatürki rendszerben az egy szekuláris rendszer volt, és ott azért egy iszlámista pártnak nagyon ügyesen kellett politizálni, és nagyon sok erőforrásra volt szüksége. Ezt viszonozta Erdogan azzal, hogy életben tartotta Katart akkor, amikor blokkád alatt voltak, gyakorlatilag török élelmiszereken éltek, és akkor cserébe meg ugye Katar ad nekik gázt, ad nekik pénzt, és ez a szövetség olyan szorosra fonódott, hogy gyakorlatilag ez a befolyásszerzés történik. Tehát amit a Hamasszal mondtál, ugyanez az iszlám testvériséggel mindenhol a térségben. Tehát van egy ilyen török-katari vonulat, aki ott próbál befolyást szerezni, a másik oldalon meg ott van ugye a szaudiaknak a koalíciója.
Igen, akartam is kérdezni, hogy állnak-e ez a szaudiak, mert nekik is egy kényes egyensúlyt kell fenntartani. Azért ott látszik, hogy a nyitás a nyugati országok felé is nagyon fontos. A másik oldalról pedig szintén ugye hát nagyon megkérdőjelezhető, mondjuk úgy kinyíltan sötét ügyletek zajlanak, például ez az újságíró brutális meggyilkolása, szintén ugye Törökországhoz köthető sztori.
Mohammed bin Salman egy ilyen nagyon fura játékot játszik, mert ugye egyrészt vannak ezek a nyugatoskodó projektek, lásd például ugye Neom, amiről a Pogi Podcasten egy külön az adást,
borzalom,
ez a vonal, ez az új város borzalom, ez teljes utópiára volt egy külön Pogi Podcast adás. A másik az ugye alapvetően ez a szaudi vízió 20-30, azt hiszem az a dátuma, ahol hát ilyen nyitást ígér.
Hát igen, Riad nyerte el a 2030-as futball, világkiállítás rendezési jogát.
Meg most már
téli olimpia, ugye?
Futball valamit is nyertek, meg Forma 1 is van, meg tehát, hogy iszonyatosan megy ez a nyugatoskodás, de közben, ahogy ugye említetted, a Khashoggi gyilkosság Isztambulban, meg azért ott továbbra is egy ilyen vahabita valami van. Tehát azért ott van egy feszkó, hogy volt legalábbis Katar és Szaudi között, de hogy mennyire bonyolult a világ, ugye amikor viszont bemennek a szaudiak Jemenbe, és ott ugye a Huthikkal, az Irán által támogatott Huthikkal ott harcolnak, akkor egyébként Katar, a katari légierő benne van ebbe a támadásba. Tehát ott meg a szaudiak oldalán harcolnak a katariak.
Csodálatos.
Szóval, hogy itt elég komplex a realitás, nekem úgy tűnik, hogy maguk mögött hagyták végre ezt az ellenségeskedést szaudi és... Ja, és hogy azt se felejtsük el, hogy Mohammed bin Salman rettentően közel van az izraeliekhez. Uh-huh. Tehát ugye ezt lehet tudni, hogy mondjuk Jared Kushnerrel, aki ugye Trump elnöknek a veje, amikor az ugye izraeli palesztin béketárgyalások, meg ugye ki volt nevezve gyakorlatilag nulla releváns tapasztalattal, Trump elnök kinevezte a lánya férjét a közel-keleti külön megbízottnak, és hogy kidolgoz valami béketervet, teljesen komolytalan volt. De ugye akkor kiderült, hogy a diplomáciai csatornákat megkerülve Viberen üzengetett és különböző biznisz dolgokat tárgyalt le Mohammed bin Salman és Jared Kushner. És hát ezért többek között ez arról is szólt, hogy hogyan tudna Szaúd-Arábia Izraelhez közeledni. Tehát ugye itt volt, mielőtt ez a Hamas támadás volt, itt volt egy ilyen normalizációs folyamat, ahol különböző öbölbenti országok kezdték fölvenni a diplomáciai kapcsolatot, vagy legalábbis kereskedelmi kapcsolatokban tapogatóztak. És hát ugye nyilván a Hamas támadásnak az egyik ilyen oka az volt, hogy ezt megakadályozza. Tehát csináljunk már egy nagy balhét, mert itt elfelejtik a palesztin ügyet, ezek a gazdag öböl arabok, ezek szeretnének itt békében nyugodtan élni, és üzletelni Izraellel, mert hogy ez a világ 10 leggazdagabb ország.
Hát ez így van, akkor sikerült, ugye, mert Katar az abszolút főszerepet játszott most a béketárgyalásoknál, vagy a tűzszünet, nem béke, tűzszünet tárgyalásoknál.
Ki tudja, mi lesz hosszabb távon. Tehát azért azt gondolom, hogy az öböl araboknak óriási érdeke az, hogy ott béke és stabilitás legyen, szerintem nagyobb érdeke, mint hogy a palesztin ügy mellett kiálljanak. Tehát most nyilván nem tehetik meg, hogyha az egész Közel-Kelet föl van háborodva Izraelre, akkor itt most átmenetileg be kell mutatni, hogy minket most nagyon érdekel a palesztin ügy. De ahogy ez a konfliktus mondjuk egyre távolabb lesz, szerintem megint abba az irányba mennek majd a dolgok, hogy szépen, óvatosan, lassan, tehát ilyen nagyon apró szimbolikus.
Hát és nehezen mozdul már bárki ebben az ügyben, ha csak végignézzük a katari export és import országokat, hogy hol van a kereskedelmi vonal, akkor nagyon szegmentált, nagyon kiegyensúlyozott, de ilyen országok vannak exportban, Japán, Dél-Korea, India, Kína, ez az első négy, de ott van az Egyesült Arab Emírségek is, az első hatban, azt hiszem, import szempontjából szintén Kína, Egyesült Államok, Egyesült Arab Emírségek, Németország, úgyhogy...
Iszonyú izgalmas, amit Kínával játszanak, mert ugye Kínának nincsenek nagyon nyersanyagai, tehát neki kell egy csomó gáz, viszont ugye rádöbbentek a katariak, hogy hát lesz egy fosszilis utáni korszak is, tehát hogyha itt a következő évtizedekben nagyon gyorsan dekarbonizáció lesz a világban, és ugye ez részben azért, hogy a klímaváltozást megállítsuk, de hát ugye egyre több ember rájön arra, amiről itt beszélgetünk, hogy ha katari gázt veszel, akkor ennek a végén terrorszervezeteket támogatsz tulajdonképpen. Tehát indirekt módon terrorszervezetekhez jut a pénz, hogyha Katarral üzletelsz. Erre is rájönnek az emberek, és hogyha lesz egy dekarbonizáció utáni, fosszilis korszak utáni időszak, akkor ott ugye valamiből ezt a térséget fönn kell tartani. Ez messze a legfenntarthatatlanabb térsége, Dubaj.
Hát az elitet ugye, Szaúd-Arábiában is, és Katarban is az elitet kell fenntartani, 10%.
De magukat, a városokat kell fenntartani, tehát hogyan tudod ezeket a Dubaj-szerű teljesen visszás, tehát ahogy ez a hely kinéz, és ahogyan ezt energetikailag táplálod, ez addig működik, amíg ott az olcsó gáz és olaj. Ha az nincsen, akkor ott ez az egész összeomlik. Hosszú időn keresztül ezt tolták, gyakorlatilag az elmúlt évekig, és az elmúlt nulla fenntarthatójuk volt, és az elmúlt egy-két évben rádöbbentek az öböl arabok, hogy el kell kezdeni foglalkozni a fenntarthatóval. Kitől vesznek napelemparkokat? Kínától. Tehát a világ legnagyobb napelemparkjait telepíti most Kína, például Katarban. Most adtak át megint egy ütemet, hatalmas kiterjedésű napelemparkokat építenek, készülvén egy fosszilis utáni világra, hogy ezeket a nagyvárosokat, ezeket a New Yorkokat, amiket fölépítettek a sivatagban, ezeket fent tudják tartani.
Hát ennek az egésznek a tükrében nagyon érdekes az, hogy mi fog történni a gázai háborúval és ezzel az egész helyzettel. Ugye most jelen pillanatban, amikor ezt felvesszük, még nincs arról döntés, hogy a tűzszünetet mennyire hosszabbítják meg, csak erős mondások vannak mindkét oldalról, de nagyon úgy tűnik, hogy ez egy megfelelőbb helyzet, mint ami volt korábban. Hát majd meglátjuk. Katarról beszélgettünk, illetve ez volt a kiinduló pont, de hát sok mindent érintettünk.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.